feltáradni a teremben. Valóban egy pár ibolyaszál volt a hajfürtjei közé tűzve. Engem sohasem csókolt meg más férfi. Kozanovics Feliciánnak, végre is csak 35 éves volt még, nagyon megcsiklandozta az orrát az az ibolyaszag, mely a női test és haj ingerlő buja illatával összevegyülve terjengett, ringott a bírói asztal körül, szinte kedve lett volna fölugrani és megcsókolni a szép asszonyt, persze a közszolgálat érdekében. Hogy ilyen-e hát az a csók? Hanem mégse tette, mégis tűrtőztette magát. Jablonszka Mária! Szólt folytott hangon, akadozva. Az Isten és a király nevében ülünk itt, hogy a gonoszságnak eleje vétessék. Nem a kegyelmed oktalan faggatása okoz nekünk örömet, hanem az igazság s a valódi tényállás. Nem akarunk mi bekukkantani szemtelen szemekkel a kegyelmed ágyasházának függönyei közé. Sem arca pirulását élvezni, hanem arról akarunk meggyőződni, hogy fantom egyszerű látomány-e azon alak, akiről szó van, vagy pedig olyan, mint egy igazi férfi, és férje-e ő kegyelmednek, még így a síron túl is? Valóságosan-e, és mindenben-e? A menyecske elfordította a fejét a bíráktól és az egyháziaktól, mert ott ült a tanácsban a plébános is, és a zaklicsini kolostor két meghívott tagja, majd alig hallhatóan mondá: mindenben. Ő a kujon, dünnyögte magában Herteli uram fejcsóválva. Hit alatt vallja ezeket? Hit alatt, felelte felbátorodva. Vegye jegyzőkönyvbe, szólt a kormányzó Vilsinszkihez fordulva, majd újra Kaszpereknél fogta vallatóra. És mit mond a férje, meddig fog tartani a síron túli vándorlása? Rám parancsolta, hogy soha semmit se kérdezzek ezekről. Hát miről beszélnek úgy kettecskén? Közönséges napi dolgokról. Nem tud arról, hogy életében valamely varázslatokat űzött volna, vagy boszorkányokkal állt volna összeköttetésben, vagy volt-e amulettje. Nem hordott csodaszereket az inge alatt, aszalgyíkot, bűvös füveket, vagy gyűrűt. Mária mosolyogva rázta a fejét, nem, semmit sem vettem észre. A kormányzó kételkedve nézett rá. Ő föltétlenül a varázsszerekben vélte rejleni a lublói rémeset nyitját, amit éppen nem lehet csodálkozni abban a korban. Mit tudhatta azt még akkor Kozanovics Felicián, hogy a boszorkányok és kísértetek nem egy kategóriába esnek a gonosztevőkkel, hogy ezek ellen pandúrokat kell küldeni, amazok ellen pedig néptanítókat. Mária vissza akart vonulni. Még csak egy kérdést, Kaszperekné. Miből pénzel a férje? Úgy gondolom, beszedi a tartozásait. Egyéb forrása nem volna? Igen sok hamis arany és tallér jutott forgalomba ő általa, most a holta után. Kaszperekné gúnyosan húzta szét parányi piros száját. Ha csak a más világon nincs valami pénzverdéje, de úgy tudom a katekizmusból, hogy az ott nincs. Pavlovszky Kristóf nem állhatta tovább. Nini, még ő pajzánkodik. Nézze meg az ember az incifinci fehér cselédjét. Nem a szép fehér fogaidra vagyunk kíváncsiak, Éva leánya, szólt pátosszal, hanem mondd meg nekünk, hol van azon arannyal telt hordócska, melyet férjed egy bizonyos Csernyicki Mihály nevű varsói borkereskedőtől lopott el, mert hogy ludas volt benne, azt már tagadni sem lehet. De az asszony a hordóról sem tudott semmi tájékozást adni. Vagy konok volt egészen, vagy igazán semmit se tudott. Aztán jöttek a különféle tanúk, vagy 40-en, akiknek dolgok volt Kaszperekkel a halála után. Az egyik látta a temetőkapujában eltűnni, a másik birokra kelt vele a Kovács János szígyártó mester kocsi színjében, Kazimierszky István őrt álló katonának olyan pofont adott, hogy az utca túlsó végére hempergett tőle. Nagy Mártonné valami hideget érzett a testén, múlt vasárnap egy hete éjjel, aztán erős gyomorgörcsei voltak, a sötétben ugyan nem látott semmit, de az bizonyos, hogy Kaszperek kísértette. Ezeket mind jegyzőkönyvbe vették, bár nagy része merő bolondság vagy képzelődésen alapult.